egyre több kampány indult a közlekedési kultúra kialakításáért ugye országos szinten. Te, mint oktató, mit tapasztalsz? Van nálunk kialakult közlekedési kultúra, vagy még gyerekcipőben jár ez a történet?
Üdvözlök mindenkit! Hát én úgy gondolom, hogy a közlekedési kultúra egy nagyon divatos fogalom manapság, mert mindenfelé olvasunk róla, de azért mégis úgy gondolom, hogy addig nagyon nem igazán érdemes róla beszélni, amíg az utakon nem tapasztaljuk, hogy az emberek is fejlődni akarnak ezzel a divattal. Én 31 éve vezetek autót, és 29 éve vagyok autós oktató, de a vezetéskultúra szerintem nem javult sokat azóta, hanem inkább romlott, a gépkocsipart növekedésével fordított arányosságban. 20-30 évvel ezelőtt például nem volt ekkora tömeg, nem volt ennyi türelmetlen autós, a járműveknek nagyjából egyforma volt a teljesítménye és a lehetősége a forgalomban, és a szabályismeret és a szabálytisztelet is egészen más volt, ami manapság ugye a rohanó világban, ami egy nagyon szintén divatos fogalom, kezd elveszni a járművezetőkből, mert mindenki siet valahova, és nem érdekli a közlekedő partnere, csak saját maga.
Igen, sokszor ugye én is azt tapasztalom, hogy sietnek az emberek, türelmetlenek, és úgymond hiányzik az udvariasság. És ugye maga az előzékenység és a türelem, ez ugye része kell, hogy legyen a közlekedési kultúrának, legalábbis szerintem.
Így van, nekem van egy kedvenc mondásom, hogy szerintem akkor lehetne ezen javítani, hogyha mindenki felismerné, hogy a közlekedés az egy társas játék, és nem egy küzdősport. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy ki jusson oda hamarabb, meg ki legyen az első a lámpánál, vagy ki ne engedje el legelőször a gyalogosokat, hanem az, hogyha ezt mind együtt tudnánk megvalósítani, hogy mindenkinek jó legyen igazából, a legegyszerűbb járművel közlekedőtől a legnagyobb járművel közlekedőig.
Igen, akkor most mondtál egy nagyon jó mondást, amit megjegyzek, hiszen én is, amikor még vezetni tanultam, akkor nekem az oktató azt mondta, hogy jegyezzem meg, hogy annak van elsőbsége, akinek megadják.
Ez így van. Uh-huh.
És ha már itt tartunk, akkor melyek a legfontosabb szabályok, amiket be kell tartani a biztonságos közlekedéshez?
Én elsősorban azt mondanám, hogy az a sebesség határa, amit kijelöltek nekünk, az nem véletlenül van, tehát régen lehetett 60 km/h sebességgel haladni egy lakott területen belül, de nyilván akkor, amikor elkezdett növekedni a gépkocsi park, vagy mondjuk romlott az utak minősége sajnos, ugye az igénybevétel miatt, akkor ezt lecsökkentették, de ugyanakkor sok városban tapasztaljuk, hogy van kedvezmény, illetve vannak olyan járművek, akinek engednek bizonyos szakaszokon a megengedettnél nagyobb sebességet. De ezen kívül, ezt ugye abszolút gyorshajtásnak hívjuk, ezen kívül van a relatív gyorshajtás, ami szintén egy nagyon fontos fogalom, mert hogyha rosszak az útviszonyok, rosszak a látási viszonyok, vagy nem jó az úttapadása az időjárás miatt, akkor nyilvánvaló, hogy ezen a szabályon, hogy milyen sebességgel haladhatunk, ezen változtatni kell. És sajnos az emberek ezt nem mindig veszik figyelembe, és a legtöbb ilyen ősszel, illetve télen bekövetkező balesetnek ez lesz aztán sajnos az oka, hogy ők ugyanolyan sebességgel szeretnének menni akkor is, amikor a körülmények nem megfelelőek. Aztán én még arra gondoltam, hogy érdemes megtervezni azt az utat, amin elindulunk, és ne rutinból vezessünk, hanem induljunk el időben, és a szabályok betartásával, illetve a változások figyelembevételével, és azokhoz alkalmazkodva vezessünk, mert nagyon sok ember ugyanaz az útvonalon jár dolgozni, vagy mit tudom, látogatóba valakihez, és esetleg már észre sem veszi, hogy azóta egy utca egyirányú lett, vagy korlátozás lett, vagy a másik útnak lett elsőbsége, vagy akár ideiglenesen megváltoztatták ezeket a szabályokat, például egy útfelbontás, vagy egy építkezés miatt.
Amit még ugye én is tapasztalok, hogy sokan elfelejtik használni az irányjelzőt például.
Igen, erre is van egy nagyon érdekes dolog, és tapasztalom is, hogy pont az nem használja az irányjelzőt, nem tudom, hogy milyen okból kifolyólag, aki mondjuk telefonál közben, vagy lusta. Aztán amikor ő kerül abba a szituációba, hogy a másik járműtől elvárja, vagy a másik járművezetőtől elvárja, hogy na, miért nem tetted ki időben, mert akkor én elindulhattam volna, akkor neki lesz a legnagyobb szája ezügyben. Tehát az irányjelző használata azért a legfontosabb, mert a járműnek a helyezkedéséből nem mindig lehet kitalálni, hogy merre folytatja az útját. Amúgy nem is értem, hogy kit és miért zavar, hogy ezt a kis szimpatikus bajusz kapcsolót a megfelelő manőver előtt időben mozgásra kellene bírni. Tehát az ember, hogyha kezdetétől fogva ezt használja, amikor vezet, akkor ez olyan szinten napi rutinná válik, hogy én például a hajnal kettőkor jövök haza, akkor is használom a ház előtt, pedig a kóbormacskákon kívül nem nagyon kellene senkinek sem jeleznem.
Akkor azt kell elérni, hogy ez már reflex legyen.
Így van, tehát az kezdetétől fogva az ember használja, akkor ez egy olyan mozdulat, hogy az ember, hogyha be akar kapni egy falat ételt, akkor kinyitja hozzá a száját. A kanyarodás vagy a manőverezés előtt egyszerűen az irányjelzőt használni kell.
És ugye, ami még nagyon fontos, a jobbkéz szabály, hiszen egyenrangú utak kereszteződésében nagyon sok baleset koccanás történik, és nagyon sokan azt nem hiszem, hogy nem ismerik a jobbkéz szabályt, hiszen ezt tanítják, ha valakinek van jogosítvány, akkor tudnia kell a jobbkéz szabályt, akkor mi az oka annak szerinted, hogy ezt nem alkalmazzák?
Én nagyon sok embertől azt hallottam, hogy ez valami új keletű szabály, hát ezeknek az embereknek szeretném elmesélni azt, hogy ez volt a legeslegelső kressz szabály, amikor ugye már annyi jármű volt az utakon, hogy valamilyen szabályt kellett, ugye nem a gazdagabb, meg a szegényebb, vagy a gyorsabb, meg a lassabb megy először, hanem az körülbelül egyforma járművek között mi fogja meghatározni az elsőbséget, és ez a legeslegelső szabályok között volt. A lényeg az, hogy mindenki, aki a kereszteződéshez érkezik, lecsökkentse annyira a járműve sebességét, hogy ez alapján, az egyszerű szabály alapján eldőljön az áthaladás sorrendje. Na most nem ártana betartani ezt akkor is, hogyha siet az ember, illetve hogyha az összes közlekedőnek ez egy teljesen alap dolog lenne, és nem tudom, nekem néhány tanulom szokta a jobb meg a bal kezére ráírni a kézfejére a J meg a B betűt, tehát valahogy tanuljuk már meg, hogy melyik a jobb kezünk, szerintem a gyermekkorunk óta szükség van rá egészen időskorunkig. Szóval, hogyha a kerékpárostól kezdve, most finoman fogalmazom, a drága, lesötétített fekete jármű vezetőjéig mindenki ismerni ezt a szabályt, és úgy hajtana be a kereszteződésbe, hogyha kell, akkor hirtelen fékezés nélkül meg tudjon állni, és meg tudja adni az elsőbséget.
Azt most ugye elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy én a jogosítvány megszerzése után vettem tőled is egy pár órát, hogy azért visszakerüljek a rutinba, mert nagyon sok helyig nem vezettem, és azért nagyon sokat felejtettem én is az évek alatt, de ez jellemző azokra is, akik egyébként rutinos vezetők?
Az az igazság, hogy a szabályoknak egy részét, amit használnak a járművezetők, azt ugye alkalmazzák nap, mint nap, de lehet, hogyha valaki nagyon ritkán jár autópályán vagy lakóterületen kívül, akkor amikor ebbe az új közegbe bekerül, akkor egy kicsit akár félbevezet, vagy akár, de az is lehet, hogy pont azért, mert nem rutinszerű nála, ezért sokkal jobban odafigyelve vezet. Valaki egy évig nem tud járművet vezetni azért, mert mondjuk tegyük fel, volt egy olyan betegsége, vagy olyan gyógyszercedet, vagy akár egy hölgy, aki gyermeket szült, és akkor a terhessége, vagy ilyesmi miatt nem tudott folyamatosan vezetni, azoknak viszont mindenképpen ajánlom, hogy keressenek fel egy oktatót, és egy pár órával frissítsék fel a tudásukat, mert az, amit ott egy néhány ezer forintért be tud pótolni, az nem biztos, hogy egy koccanás, vagy egy baleset útján igazából megspórolható összeg, tehát az biztos, hogy többe kerül, hogyha valami bajt okoz, főleg, hogyha ezek sérüléssel, vagy akár olyan sérülés, hogy megijed, és akkor utána azért nem mer autóba ülni, mert nem volt lekontrollálva neki a cselekedete.
Most egy nagyon fontos dolgot árultunk el a hallgatóknak, hogy nem csak akkor lehet egyébként autós iskolához, oktatóhoz fordulni, hogyha jogosítványt szeretnénk, hanem bármikor az életünkben, amikor oda jutunk, hogy szükségünk van rá.
Igen, természetesen, hiszen találunk most már az interneten is nagyon sokféle segédanyagot, nekem is amúgy vannak ilyenek, amik a tanulókat segítik, vagy akár a parkolás, ugye van olyan jármű, amelyikben már beletesznek egy parkolási asszisztens, de nyilván valamelyikben nincsen. Tehát sosem gond, hogyha azt bevallja valaki, hogy én nem tudok jobbra-hátra párhuzamosan parkolni, és megkeres egy szakembert, és ott megtanítja neki, mert ez tényleg egy olyan történet, amit akár egy fél óra alatt meg lehet tanulni. Jön a heuréka érzés, hogy hoppá, hát ez ilyen egyszerű, és én soha nem csináltam, és akkor utána már nem lesz problémás, és nem fog háztömböket kerülgetni, hogy egy normális méretű parkolóhelyre egyáltalán bemerjen állni.
És igen, itt is nagyon fontos a parkolás, amit említette, hogy nagyon sokan ott állnak meg, ahol éppen érnek, vagy ahol megáll alattuk az autó.
Igen, hát alapvető szabály például az, hogy egy kétirányú utcának a menetirány szerint jobb oldalán lehetne csak megállni, és nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy valaki a túloldalon lát egy üres parkolóhelyet, és mindenféle gondolkodás nélkül a forgalommal szemben fog leparkolni. Na most ennek kettő hátránya van. illetve több hátránya is van, az egyik például nem biztos, hogy el fog sétálni az utca elejéig, és megnézi valójában, hogy ott szabad-e megállni, várakozni, milyen időintervallumban, stb. A másik, hogyha ez este történik, vagy éjszaka, akkor ugye pont szemébe világít annak a járműnek, aki szemből érkezik. Utána az elindulása is problémás lesz, mert vissza kell csatlakoznia a forgalomba. Tehát egy pár percet szán rá, hogy megfordul egy kereszteződésben, vagy egy Y megforduláson is a szabályos irányba beáll, akkor sokkal előrébb jut a dologban. A másik pedig a KRESZ szerint az ilyen szabálytalanul parkolójármű az elszállítható. Tehát az csak az elszállító hatóságnak, vagyis hát a büntető hatóságnak, esetleg a túl sok munkájának köszönhető, hogy ezeket a járműveket nem mindig büntetik meg és szállítják el ezekről a helyekről.
Neked ugye az autód a munkahelyed, és ugye mondtad, hogy 29 éve oktatsz, és mai napig szinte egész nap a forgalomban vagy. Milyen kirívó esetekkel találkozol?
Én leginkább azt tudom elsőre tapasztalni, hogy nagyon nem partnerek a tanulóvezetőkkel, és én erre mindig azt szoktam mondani, hogy talán az egyetlen járművezető az, aki hibázhat még vezetés közben, az a tanuló. Azért, mert ő még most tanulja azt. Néha az oktatónak kell akkor a szabadságot hagyni a tanulónak, hogy védjen egy hibát ahhoz, hogy rájöjjön, hogy amit csinált, az nem jó. Tehát nyilvánvalóan, hogy nem átengedjük a piroson, hanem egyszerűen, hogyha mondjuk véletlenül belóg a gyalogos átkelő helyre, mert rossz volt a fékezésének a mértéke, és úgy sikerült, akkor érezze át azt a kellemetlenséget, hogy milyen rossz, hogy előtte mögötte úgy mennek át a gyalogosok, hogy közben mérges tekintetekkel néznek be az autóba. De ezt meg kell neki engednünk egyszer legalább ahhoz, hogy ő átérezze, hogy milyen butaságot csinált. Tehát mi még az oktató felügyelete alatt, úgy mondom, még tehetünk olyan hibákat, amit elvileg akkor, ha valakinek megvan az engedély, a járművezetői engedélye, vagyis a jogosítvány, akkor már nem kellene hibázni. De hát van egy ilyen szép magyar mondás, hogy más szemében a szálkát is, ugye, tehát a hibát mindig csak a kisebbnél veszük észre, és ebből kifolyólag azt látjuk, hogy a tanulókkal nem túl toleránsak. Például a parkolást is nagyon egyszerű lenne segíteni egy tanulónál, hogyha be szeretne parkolni két kocsi közé, akkor hagyjunk neki időt és teret, hogy ezt megcsinálhassa. Hogyha mindig kikerülgetik az autók, akkor ő sokkal hosszabb ideig fog parkolni, illetve hát próbálgat, csak nem sikerül neki, mert nincs területe, amin ezt megcsinálja, akkor sokkal tovább lesz egy közlekedési akadály, míg hogyha hagyjuk, hogy beálljon egy üres parkolóhelyre minél hamarabb, akkor a folyamatos közlekedés utána zavartalan lesz, és ő pedig boldog lesz, mert volt egy udvarias autó, aki segített neki.
És ugye, ha van egy kis türelmünk, akkor lehet, hogy azzal az idővel, amit mi ott eltöltünk várakozással, azzal több időt spórolunk meg akár saját magunknak is.
Így van, vagy akár meg is tanulhatjuk azt a parkolást, amit önnele éppen látunk. Tehát előfordul az, hogy mi is egy másik tanulónak megvárjuk a parkolását, és közben kielemezzük, és erre tekert a kormányt, arra így csinált, úgy csinált, vagy mit rontott el, és az embert ezt még lehet, hogy ez a pár perces, vagy szerintem egy percnél nem lehet több, de hogy ez egy kicsit megállítja, és kicsit gondolkodásra készteti. Én például a tanulónak nagyon sokszor mondom, hogy ne rohanjunk, mert egy piros lámpánál való megállás egy pár perc, az, ami alatt az ember egy kicsit lehigad, illetve végig tudja gondolni a folytatást. Sok járművezető meg akkor is bemegy a kereszteződésbe, hogyha nem tudja azt a zöld jelzésen elhagyni, és akkor emiatt itt szintén egy kellemetlen dolog alakul ki, hogy a keresztbe jövők, amikor zöldet kapnak, akkor meg nem tudnak tőle elhaladni. Tehát egy picit az előre gondolkodás, ugyanúgy, mint egy sakkjátszmában, hogy 2-3 lépéssel előrébb kellene járnunk, ez ugyanúgy a közlekedésben is érvényes.
És ugye ezt jól emlékszem, akkor te mondtad nekem pont az egyik gyakorló órán, hogy mindig tud, hova mész.
Igen. Tehát azért jó előre látni, előre gondolkodni, mert végigkövetjük a szemünkkel az autónak a nyomvonalát, és akkor akár nem hajtunk be egy behajtani tilos táblánál, vagy akár nem hajtunk be egy telített sávba, vagy nem hajtunk be egy olyan sávba, amiben útszűkület van, hanem megpróbálunk. Vagy például én harapófogó helyzetnek hívom azt, amikor egy útszűkületben mind a két oldalról, mind a két jármű behajt, aztán centízgetik a tükröket egymás mellett, ahelyett, hogy a szintén egy közmondás elérnék, hogy okos enged, tehát hogy én megvárom, hogy a másik ebből az útszűkületből kijöjjön, még akkor is, hogyha nem neki volt elsőbsége, és én akkor kényelmesen és teljes válszélességgel be tudok hajtani, és akkor senkinek nem okoztam sem akadályozás sem, veszélyeztetés sem, a tükrök nem voltak veszélyben, hogy esetleg letörnek, hiszen azért tudjuk, hogy most már egy sérülés egy autón az nem 5-10 ezer forint, hanem néha 6 jegyű is lehet.
Tapasztaltam azt is, hogy mondjuk kiengedtem egy autóbuszt, ugye szabályosan lakott területen belül a buszmegállóban, és engem dudált le a mögöttem lévő, hogy haladjak már. Tehát ilyen esettel is találkoztam, ez nekem is kellemetlen egyébként.
Igen, érdekes az is, hogy az emberek, amíg tanulnak vezetni, addig ugye tudják a szabályokat, aztán abban a pillanatban, hogy a zsebükbe tudják tenni a jogosítványokat, akkor nagyon sok szabályról megfeledkeznek. De gondoljunk csak bele, hogy azon a buszon is ülnek utasok, akár éppen a családtagunk, akit szeretnénk, hogyha időben hazaérne, a busznak is van menetrendje, mert ő is szeretné tartani magát ehhez, mert nincs annál kellemetlenebb, amikor valaki a megállóba várja a buszt, és az nem érkezik meg, mert az előzőből sem tudott elindulni. És én mindenkinek javaslom, az interneten most már nagyon sok tesztelési lehetőséget lehet találni, hogy keressenek meg egy D-kategóriás sima alap kresztesztet, és próbálják meg megoldani, és a saját eredményükből fogják azt tapasztalni, hogy hoppá, mennyit felejtettem 5 vagy 10 vagy 15 év alatt. Sokkal egyszerűbb, mint a városba a közlekedés közben szívni egy másikat azért, mert ő szabályosan csinál valamit.
Tehát ha összefoglaljuk, akkor türelem, szabályok betartása, és akkor lesz közlekedési kultúránk.
Így van, akkor lesz közlekedési kultúra, és még nagyon fontos dolog, hogy például az udvariasság az, ami olyan, hogyha velem udvariasak, akkor nekem nagyon jól esik, akkor el tudom képzelni, ha visszafordítom ezt a történetet, hogy én is egy picit udvarias leszek a másikkal, és kapok egy köszönést, egy intést, egy mosolyt egy másik autóból, az mennyire föl tudja dobni az embernek a napját. Az elsőbségről való lemondásnak is vannak szabályai természetesen, viszont amikor valaki lemondott az elsőbségről, akkor azt illő megköszönni, és innentől kezdve szerintem, hogyha ezt valaki egy nap már egyszer-kétszer tapasztalja, akkor úgy megy haza, hogy ma sem úgy ültem az autóba, hogy valaki mutogatott rám, vagy rám dudált, vagy ilyesmi, hanem az, hogy valakitől kaptam szemtől szembe egy nagyon pozitív gesztust.